Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Korszakokat és műfajokat átívelő ünnepi válogatással kizárólag magyar rendezők munkáival várja a közönséget április 30-án a Magyar Film Napján az Uránia Nemzeti Filmszínház Budapesten. Az ünnepi program kínálatban néhány klasszikus játékfilm mellett többségében kortárs alkotások, kivétel nélkül magyar alkotók munkái szerepelnek. Külön hangsúlyt kapnak a programban a Magyar Művészeti Akadémia regisztrációval hallgatható portréfilm vetítései. A mozi Fábri Zoltán filmrendezőről elnevezett termében a névadó Hangyaboly című játékfilmjének restaurált változata lesz látható, a színészóriás Csortos Gyuláról elnevezett teremben pedig Farkas Zoltán 1941-es Egy Tallencse című zenés vígjátékának digitalizált változata szerepel a programban. A Hangyaboly Kafka Margit regényéből készült 1971-ben és egy apácák által irányított leánynevelő intézet zárt világában játszódik. A filmben szerepel Törőcsik Mari, Molnár Piroska, Vas Éva és Pap Éva. Farkas Zoltán Egy Tallencse című filmjében az angóra tenyésztő földbirtokost alakító Csortos Gyula mellett Karádi Katalin és Jávor Pál is feltűnik. A 80-as évekből két kultikus magyar mozifilm szerepel az ünnepi programban, a Kopaszkutya és a Dökkesejű. Szomjas György filmje a Kopaszkutya egy karcos rock karriertörténet, a Hobo Blues Band születéséről és a kor lázadó ifjúságáról, de András Ferenc krimiének, a Dökkesejűnek a főhőse is lázadó ember, egy dühös taxisofőr, Cserhalmi György feledhetetlen alakításában, aki nem várva a hatóságra, maga keresi az igazságát. Napjaink emlékezetes alkotásai közül Enyedi Ildikó Oscar jelölt alkotása a Testről és lélekről szerepel majd a programban. Látható lesz a filmkritikusok által a tavalyi év legjobb magyar filmjének választott 6-7, Szakonyi Noémi Veronika alkotása, valamint Zákonyi S. Tamás a Nemzet Aranyai című nagyszabású sportdokumentumfilmje a közelmúlt magyar vízilabda aranycsapatáról. Vetítik Liasuk Dimitri Jó Reménység sziget című valós alapokon nyugvó történetét is, amely egy tiszatavi magányos szigetről és lakójáról szól, és amelynek rendezője személyesen is részt vesz majd az eseményen. Két új történelmi filmet is vetítenek a szervezők, Szikor János Hadik című huszárkalandját, valamint Tőzsér Ádám Blokád című film adaptációját a taxis blokádról. A válogatásban szerepel még Gauder Áron nemrég bemutatott Egész est és Indián meséje a Kojot négy lelke is. Az MMA film és fotóművészeti tagozata 4 ritkán látható dokumentumfilmet mutat be a Közelítések, történetek a Kárpát-medencéből című válogatásban. Szabó Attila, Egy Isten, Két Nemzet című Laki Telken díjazott dokumentumfilmje egy Bukarestben élő testvérpárról szól, akik felnőtt fejjel úgy döntenek, hogy felveszik a magyar állampolgárságot. Ambrus Emese Viva Constanza című különleges road movie-jának hőse egy Elvis alter ego, Elvis Romano, míg Püspök Botond egy bizonytalan jövőjű fiatal roma lány portréját rajzolja meg az Angéla című dokujában. Zsigmond Dezső Balázs Béla díjas rendező legújabb Igában című dokumentumfilmje Kondás Károly peniszleki gazdálkodó történetével ismerteti meg a nézőket, aki az utolsó igás tehenes az országban. A filmek előtt bevezetőt mond, és a rendezőkkel beszélget majd Kelecsényi László filmtörténész. 2018 óta április 30-án ünnepeljük a Magyar Film Napját. 1901-ben ezen a napon mutatta be az Uránia Tudományos Színház, az Uránia elődje, a Tánc című előadást, benne az első magyar filmként számon tartott rövid filmfüzérrel, áll a közleményben.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tanyasi ízek és életre szóló élmények a Körösök körül. Egy néhány évvel ezelőtt készült felmérés szerint Békés megyében még ma is több mint 7000 tanya található. Ez a termőterületből, gazdasági épületekből és lakóházból alkotott élőhely típus Alföldünk jellegzetessége, ahol rendszerint mezőgazdasággal, gyümölcs vagy gyógynövénytermesztéssel foglalkoznak az ott élők, de bőven akad olyan tanya is, amely már csak pihenési célokat szolgál. A tanyák életét a Tanyák a Körösök körül nyitott tanyagazdahálózat jóvoltából mi is megismerhetjük, ha akár gyalogosan, kerékpárral vagy autóval kirándulunk Békés Csaba, Gyula és Szarvas vidékén. Felfedező utunkat kezdhetjük Békés Csabán, a Körösök Völgye látogatóközpontban. Ezt a Körösök Völgye Naturpark Egyesület tartja fenn, amely több mint 20 éve gyűjti, gondozza a Gyulától egészen Mezőtúrig húzódó táj értékeit, különös tekintettel a tanyákra. A Békés Csaba zöld szívének számító Széchenyi-ligetben lévő látogatóközpontban szívesen eligazítják a vendéget a látnivalókkal kapcsolatban. De most már induljunk, vár a tanyakaland. Például a Békés Csabától alig 5 kilométerre eső Frankó tanya és haluska háznál. Az 1955 óta a Frankó család tulajdonában álló, eredeti állapotában látható, nagyon igényesen felújított, több mint 100 éves porta igazi csodavilág, ahol szívesen látják a vándort, ha megnézni a gazdaságot, a veteményest, a gyümölcsöst, az állatállományt. Valamivel távolabb Békés városán túl található a tarhosi Libás tanya, ahol szintén különleges kulináris kalandokban lehet részünk. Ezek nem meglepő módon elsősorban a libához kötődnek. De megcsodálhatjuk a vályokból épült lakóházat, továbbá a tanyán szokásos építési módok és építőanyagok, fa, föld, szalma, nád felhasználásával készült gazdasági épületeket is. Ha valahol a Liba tanyán alkalmunk lesz bepillantani egy igazi békési tanyagazdasági jelet. A háziak vendégszeretete pedig végképp feledhetetlen élményé teszi a látogatást. Autentikus és hiteles a Gyulához közeli természetvédelmi területté nyilvánított pusztán elterülő Steigerwald tanya is, ahol őshonos magyar állatok, a cigályajú, a szürke marha, a mangalica mellett lovakat is tartanak, de van Baromfi udvar és kisállatpark is. A tanya legizgalmasabb attrakciója azonban a Tanya Múzeum. Itt több mint 2000 tárgyon keresztül mutatják be a 20. század fordulóján és első felében élő parasztok életét és termelési kultúráját. Bármilyen jó élmény Békésben tekeregni, egyszer eljön a búcsúzás pillanata, de nem kell üres kézzel távoznunk, vigyünk magunkkal helyben készült jellegzetes finomságokat.
Irodalom.
Alessandro Baricco lesz az idei Pest Text díszvendége. A kortárs olasz irodalom egyik legismertebb alakja szeptember végén érkezik Budapestre. Tavasszal a Skandináv Házzal közös Pestex Nordic kétnapos fesztiválon dán, svéd, izlandi és norvég írókkal találkozhat a közönség, ősszel pedig Alessandro Baricco lesz a Pestex díszvendége. A Skandináv Ház idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, ezért május 19-én és 20-án a Pestex Nordic Fesztivál a Három Holló Kávéházban látja vendégül a dán Sissel Jo Gazan, a svéd Malte Persson, az izlandi Einar Már Gomundsson, Lilja Sigurðardóttir és Bergsvein Birgisson, valamint a norvég Helga Flatland írókat. A művészekkel Terék Anna és Vajna Ádám költő, valamint Veres Dávid író beszélget majd. A rendezvényhez kapcsolódva a szervezők számos összművészeti produkcióval is készülnek. Az Itt és Most társulat skandináv versekből ihletett improvizációs előadása mellett a Város Minor Kamarakórus is fellép a májusi rendezvényen. Valamint a fesztivál ideje alatt nyílik meg a Három Holló kistermében a Between the Lines svéd irodalmi kiállítás is. A Pest Text hagyományos őszi kiadása szeptember 27-e és 30-a között várja majd a világirodalom iránt érdeklődőket, szintén a Három Hollóban, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület és a Petőfi Kulturális Ügynökség által szervezett rendezvény idei díszvendége Alessandro Baricco olasz író, rendező és előadó művész lesz, aki többek között a Novocento, a Sejem és a Tengeróceán szerzője. A Pest Text idén is együttműködik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal, így Baricconak a könyvfesztiválon is fontos szerepe lesz áll a közleményben. Az olasz szerző látogatásához kapcsolódva a Három Holló Színház termében kerekasztal beszélgetés lesz az író munkásságáról. A világirodalmi fókuszú Pest Text célja, hogy bemutassa, miként képesek az eltérő nyelvek és kultúrák irodalmi alkotásai megjelenni egy másik ország, másik nemzet olvasmány élményei között.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mi van akkor, ha? Mi lenne, ha? Ez a gondolat nagyon sokszor átfut az agyunkon nap, mint nap. A kérdésfelvetés a kockázatok kiszámítására, a lehetséges történések elképzelésére, a negatív események elhárítására irányul. De nagyon sokan vannak, akiknél ez már komolyan rontja az életminőségüket. Roland Pausen svéd szociológus azt vizsgálja, miért szorong ennyire a 21. századi ember. Statisztikák bizonyítják ugyanis, hogy rosszabbul érezzük magunkat, mint valaha, miközben sokkal jobbak a körülmények. körülményeink. Mi van, ha a szorongás kora? Dobosi Beáta fordítót kérdezem erről az elképesztően összetett és izgalmas könyvről.
Szigorúan véve ugye a szorongásról meg a kényszeres zavarról beszél, de érintve van a teljes spektrum, tehát ugye említi a hipohondriát, a pánikbetegséget, a különböző fóbiákat, a poszttraumás stresszindrómát. Paulsen azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen mind variációk egy témára, mert hogy a hátterükben ugyanazok a jelenségek, vagy ugyanaz a jelenség húzódik meg. Uh-huh. Úgyhogy ezért is ilyen összetett vagy komplex ez a könyv. Illetve hát a másik, ami szerintem a nagy erénye a könyvnek, hogy nagyon sok szempontú, tehát nagyon sok oldalról, nagyon sok tudományák felől közelít a tárgyához. Pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, közgazdaságtan, etnográfia, etológia, filozófia, történettudomány, eszmetörténet, tehát hihetetlenül sok oldalról világítja meg a kérdést.
Azt mondod, hogy arról volt szó, hogy milyen a jelenség hátterében, vagy ezeknek a betegségeknek a hátterében.
Volt egy halom elmélet, egyesek ugye ilyen agyi rendellenességekből indultak ki, mások inkább erkölcsi oldalról közelítettek a kérdéshez, de mindegyik elmélettel az volt a gond, hogy azt nem mondta meg, hogy mi volt ezelőtt, tehát mondjuk miért jön létre egy ilyen agyi rendellenesség, mi előzi meg ezt az egészet, és Paulsen azt a választ adja erre a kérdésre, hogy igazából nem is egy egyéni korképről van szó, hanem egy kollektív jelenségről, ami látható a társadalmon, a munkán, a törvényhozáson, a technológián, mindenem meglátszik, ugyanis a modern ember gyakorlatilag képtelen együtt élni a bizonytalansággal. Hogy nem tudjuk elfogadni a bizonytalanságot, és ez az, ami aggódást vált ki belőlünk, szorongást vált ki belőlünk, kényszercselekvéseket vált ki belőlünk, stb., hogy minden erre vezethető tulajdonképpen vissza.
Számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog az időfaktor volt, az időtényező.
Igen, nekem is egyébként pont az idő felfogás történelmi változásai jelentették az egyik revelálóbb élményt ebben a könyvben, mert ugye abból indul ki a szerző, hogy volt az emberi történelmének legalább egy 200 ezer éves időszaka, amikor ugye nomád vadászó gyűjtögető életmódot éltünk, ami azt jelentette, hogy reggel felkeltünk, összegyűjtöttük a bogyót, gyümölcsöt, gombát, tojást, ami aznapra kellett, elfogyasztottuk, és másnap kezdődött az egész előről. Tehát, hogy nem volt szükség arra, hogy tervezzünk. Mert ugye egyik napról a másikra éltünk. Az örök jelenben élt az ember, és nem gondolkodott előre a jövő felé. Ezzel szemben ugye a mezőgazdasági forradalommal megjelent ez a jelenség, hogy az ember megtermelte a élelmét, és el kellett kezdeni azon aggódni, ugye, hogy milyen lesz az időjárás, nem lesz-e aszály, nem lesz-e tűz, vagy villámcsapás nem érje a növényeket, amiatt rossz lesz a termés. Izgulni kellett azon, hogy nem tudom, ne rohadjon meg a raktárba, ne menjen tönkre, elég legyen következő tavaszig, és az ember elkezdett előre tervezni a jövőre. És a 21. századra ugye eljutottunk oda, hogy meg nem született gyerekeknek nyitunk bankszámlát, meg a radioaktív hulladék 100 000 éves lebomlási periódusára próbálunk tervezni.
Ezért elképesztő extrém példákat hoz a szerző, ami nyilván számára, aki rengeteget beszélgetett ezekről, meg paciensekkel konzultált mindenről, számára nem extrémek, de amikor egy hölgy a fia miatt aggódik, aki depressziós, és retteg, hogy meghal, és meg is hal, és aztán amiatt szorong, hogy mit kellett volna másként csinálnia, vagy ez a hipohondár, aki benne van a könyvben, vagy szexuális beállítottság miatt szoronganak emberek, nincs semmiféle eltérés a szokásostól, de mégis aggódik, hogy hát ha lehet.
Esettanulmányokat is bemutat, kísérleteket is bemutat, nagyon sok statisztikai adattal támasztja alá, amit állít, illetve vannak ezek az interjúk, amiket ő maga készített a könyv megírásához emberekkel. Nekem egyébként egy másik esettanulmány volt, ami nagyon megrázó volt, nem tudom, hogy mennyire emlékszel Kurt Gödel esetére, akiről azt kell tudni, hogy matematikus, filozófus és logika tudós volt. Egyébként 1906-ban született az Osztrák-Magyar Monarchia területén, és 1931-ben adta ki a nem teljességi tételeit, amivel forradalmasította a matematikát, ugyanis bebizonyította, hogy léteznek olyan igaz matematikai tételek, amik bizonyíthatatlanok. Hitler hatalomra jutása után idegösszeroppanást kapott, és az Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol a Princeton Egyetemen tanított, olyan tudósok kollégája és barátjaként, mint Albert Einstein, meg Oscar Morgenstein, ugye elmélet atya, és Gödelről azt kell tudni, hogy zseni volt, még Einstein szerint is zseni volt, de nem csak zseni, hanem őrült, ugye ő rettenetesen félt a mérgezéstől. És ezért kidobta például a lakszagot árasztó ágyát, a káros gázokat kibocsátó hűtőszekrényét, leszereltette a radiátort. Ja, és rendszeresen kikölcsönözte a könyvtárból a Szénmonoxid mérgezés című könyvet, aminek semmi köze nem volt a kutatásaihoz. Egyébként ez a félelme pont nem volt alaptalan, mert ahol lakott, ott azt hiszem, hogy kokszal fűtöttek, tehát akár lehetett is volna szénmonoxid mérgezést kapni, de a legjobban attól félt, hogy étellel mérgezik meg, ezért csak olyan ételt volt hajlandó elfogyasztani, amit a felesége Adéle megkóstolt előtte. És amikor az asszony kórházba került, akkor Gödel bezárkózott ott a lakásába, és egyáltalán nem evett. Végül bevitték a Princeton kórházba, és 1978-ban 29,5 kilósan magzatpózba kuporogva halt meg, és az anyakönyvi bizonyítványában azt írták, hogy személyiségzavar miatt fellépő alultápláltság és éhezés következtében halt meg. És nekem ez azért több szempontból is megrázó volt ez a történet, egyrészt nyilván a sok-sok szenvedés, ami ennek az embernek osztályrésze jutott, másrészt az, hogy a 20. század végén mennyire nem tudott az orvostudomány segíteni ezeknek az embereknek, harmadrészt meg azért, hogy, és ami alátámasztja ennek a könyvnek a Mi van, ha című könyvnek az állításait is, hogy ő teljes mértékben tudatában volt az állapotának, és mégsem tudott változtatni, tehát, hogy akaratlagosan nem tudjuk elhessegetni magunktól a kellemetlen gondolatokat, a szorongást, az aggodalmat, a kényszert, mert hogy ezek visszatérnek, sőt, megerősödnek azáltal, hogyha megpróbáljuk elnyomni és elfojtani őket.
Mondtad, hogy szociológiai vonatkozása is van ennek, és van a kapitalizmussal összefüggő vonatkozása is.
A szerző Roland Paulsen, ő szociológus, és írt egy másik könyvet, Arbeitssamhället, Munkatársadalom címmel, ahol pont a bérmunkához való viszonyulásunkat vizsgálja, illetve azt, hogy miért hódított ekkora teret a bérmunka a mi életünkben. Azt mondja, hogy ugye a technológiai fejlődéssel a 21. században a munkaigény az csökkent, de a munkaidő nem tartott lépést ezzel a tendenciával. A szorongások és az aggódás szempontjából is beszél a munka szerepéről. Egyrészt ugye, amiről beszéltünk az előbb, nomád gyűjtögető vadászó életet éltünk, akkor úgy nagyjából napi 4 órát dolgozhattunk. Mára viszont eljutottunk odáig, hogyha a házi munkát is beleszámoljuk, akkor több mint 8-at. Tehát a munkaidő gyakorlatilag megduplázódott, de ugye ez is fokozatosan történt, tehát a kapitalizmus hőskorában a munkások még nem voltak ennyire lelkesek, hogy úgy mondjam, mert általában a gyári munkások úgy dolgoztak, hogy munkát vállaltak, gyűjtöttek valamennyi pénzt, ami egy ideig elég volt arra, hogy megéljenek belőle, aztán ott hagyták a munkájukat, és élték világukat, ami hát a tőkéseknek ugye annyira azért nem volt az innyire, és próbálták meggyőzni az embereket, hogy dolgozzanak hosszú távon és folyamatosan, de hiába emeltek bért, az nem érdekelt őket annyira, mint a szabadidő. Tehát nekik még ugye a szabadidőjük értékesebb volt, mint a pénz. És a 21. században jutottunk oda, lásd például most a pandémia ideje, hogy a dolgozók önként lemondanak a bérük egy részéről, hogy a cég megmeneküljön. És a másik oldalról pedig, itt most visszatérve egy kicsit a szorongásokhoz, hogy a munka mégis egy ilyen biztonságos kikötő lett az életünkben. Tehát, hogy van egy szabályozott világ, hogyha reggel felkelsz, bemész dolgozni, pontosan tudod, mit kell csinálnod. Pontosan meg vannak húzva a határok, le vannak osztva a kártyák, meg van a viszonyrendszer, és a családélet, az emberi kapcsolatok azok kaotikusak ehhez képest, az ugye nincs ennyire szabályozva az a világ, ott bármi megtörténhet. És amúgy ott még a túl sok gondolkodásnál írja valahol, hogy az, hogy mind gondolkodunk, az így az életünk folyamán változik, attól függ, hogy melyik életszakaszban vagyunk. Egy konstans téma van, az emberi kapcsolatok. Tehát az a kamaszoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit foglalkoztat.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Roland Paulsen Mi van, ha a szorongás kora című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.